Isten igéjét a Lukács evangélium a 19. részének 10. verséből hallgassuk meg. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves testvérek, ennek a hétnek utolsó estéjén két feladatunk van, összefoglalni az elhangzottakat, és felelni erre a kérdésre, hogyan tovább. Jézus Krisztus két szavához szeretném kötni a mondani valót. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Egy héten át minden este arról hallottunk, hogy Jézus Krisztus minket keres, és némelyünket meg is talált ezeken az estéken. Aki egy pillantást vetett arra a képsorra, ami itt a bejáratnál látható, annak a számára a maga egyszerűségében is szemléletesen elmondja, hogy mi zajlott le Zákeus életében ennek a történetnek a kapcsán, amit itt tanulmányoztunk. Az első kép egy embert ábrázol egy asztalnál nagy pénzes zacskókkal. Zákeus a vámszedő asztalnál. Sok a pénze, de egyedül van. Elszigetelődött. Elveszett. Az elveszett ember képét láttuk az első estén. A második kép azt mutatja, hogy Zákeus már hallott Jézusról, nyugtalanság támad a szívében, és még a fára is kész fölmászni, hogy láthassa őt. Képe tárult elénk. A harmadik azt mutatja, hogy Jézus megszólítja Zákeust. Egyetlen mondat, de egy új világ nyílik ki ezelőtt az elveszett ember előtt, a megtalált ember képét láttuk ekkor. Akit Jézus megszólít, az megtalált emberré lehet. A negyedik azt mutatta, hogy Zákeus komolyan veszi, amit Jézus mond, lejön a fáról az engedelmes ember. Az ötödik azt mutatta, hogy sarkig nyitja az ajtaját előtte, befogadja őt az életébe, Úrnak szólítja és tekinti. Jézus jelenlétében egyszerre nagy világosságban látja önmagát, meglátja a bűneit, de meglátja a bocsánatot is, elfogadja a bocsánatot Jézustól, és új emberré lesz. Az új ember lép ki a házból, és visz kártérítést azoknak, akiket becsapott. És tegnap este láttuk az üdvösséget nyert embert, aki elveszett volt, de a helyére került, rendeződnek sorra a dolgai is, és áldássá lesz mások számára is. Ezért mondhatja Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ugyanannál az asztalnál ül Zákeus az említett képen, de már nem egyedül, hanem Jézussal. Nem pénzes zacskók vannak az asztalon, hanem étel és ital. Átéli azt, amit a megváltó így ígér mindnyájunknak. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez az üdvösség, mint tegnap láttuk, Jézussal együtt élni, és élni vele együtt a halálon túl is. Hadd kérdezzem ma este megint ilyen egyszerűen és személyesen, te hol tartasz? Ne múljék el ez a hét úgy, hogy nem állapítjuk meg, hol tarthatunk mi ebben a folyamatban. Az indulásnál azonosak az esélyeink. Mindnyájan elveszett embernek születünk, és így startolunk az élet elején. Ott vagyunk-e még mindig, ahol megszülettünk, vagy valamelyik másik állomáson már? Jézus azt kéri tőlünk, hogy mivel ő lépett, ő egészen közel lépett hozzánk emberekhez, és mi hozzánk személy szerint is ezen a héten, most már mi lépjünk. Onnan, ahol vagyunk, akárhol vagyunk, onnan lépjünk előre. Még ha valaki befogadta már őt, és bizonyos az üdvösségében, akkor is léphet előre a megszentelődés az engedelmesség útján. Nos, ez a második témánk, hogyan tovább? Mert ha valaki szeretne lépni, vagy lépett is, közelebb van Jézushoz most, mint néhány nappal, vagy egy héttel, vagy egy évvel ezelőtt. Vajon mit tehet azért, hogy megmaradjon, hogy tovább előre jusson, hogy egészséges növekedés, fejlődés legyen az életében? Aki lép, azonnal érzi, hogy mennyire nem könnyű megmaradni és előre jutni. Mennyivel könnyebb lehetett Zákeusnak addig, amíg ténylegesen ott ült az asztalánál Jézus, és beszélgethettek, és áradt Jézus szeretete, szentsége, ereje, barátsága Zákeusra. Körül ölelte, bebugyolálta ezt az embert, aki úgy fázott már a gyűlöletnek a hidegében. Ott van Jézus vele együtt, a szó szoros értelmében. De Jézus onnan tovább ment. Mi lesz akkor? Sokféle kísértés támadja meg az embert. Zákeus körül a világ változatlan maradt. Jerikó változatlan maradt. Ő változott meg. Talán a családtagjai is változatlanok, ugyanazok maradtak. De még az ő teste és testi kísértései is változatlanok maradtak. Az ördög is változatlan maradt. Sőt, most lett neki fontos Zákeus. Valaki, aki befogadta Jézust. Elveszített valakit. Nosza, gyerünk utána. És aki lép, az azonnal tapasztalja, hogy milyen kísértésekkel kell megharcolnia. Igyekszik elkeseríteni, vagy elbizakodottakká tenni minket. Merő harc a Jézust követő ember élete. Viszont bizonyosak lehetünk a győzelemben. Már kivívta a győzelmet a számunkra. Nekünk egyetlen feladatunk van, ott maradni mindig az ő közvetlen közelében. Az a feladatunk, hogy ne maradjunk le tőle, ne menjünk másfelé, ne akarjunk előre szaladni. Jézus mindenkinek ezt mondta, hogy kövess engem. Egyszer egy olyan forgó ajtón, forgó csapóajtón úgy akartam bemenni, hogy hátrafelé néztem, és azt hittem, hogy eltalálom a ritmust, és jól megütötte az arcomat, meg is érdemeltem. És akkor gondoltam arra, hogy nem lehet lemaradni Jézus mögül. Közvetlenül utána kell menni. Akkor belépek a következő fülkébe, és engem is átsegít az ajtó. De egyébként valami baj történik. Orba vágnak a kísértések, és ki vagyok szolgáltatva sok támadásnak. Közvetlenül ott maradni az ő közelében. Ragaszkodni hozzá. Kapaszkodni belé. Szinte ezt tudnám mondani. És akkor ő majd megtart minket. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és meg is tartsa, ami elveszett. Ennek a szónak az eredeti jelentése az, hogy megszabadítsa, eloldozza, szabaddá tegye. De benne van azért az is, hogy megőrzi, védi, megtartja. Megtart minket Jézus Krisztus. De mit tehetünk mi ennek az érdekében? Ha azoknak az életéről olvassuk le a feladatainkat, akiket legelőször hagyott magukra Jézus Krisztus a szó fizikai értelmében. Az első gyülekezet, a jeruzsálemi ős keresztény gyülekezet, ről azt olvastuk, hogy miután magukra maradtak, és Jézus testileg már nem volt velük, attól kezdve szüntelenül foglalatosok voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben, és az apostolok által sok jelet és csodát tett Jézus. Öt feltételét olvassuk itt a Krisztusban maradásnak. Az igét tanulmányozták, imádkoztak, közösen gyakorolták mindezt, szolgáltak, és az úrvacsorával is éltek. Egyszerű dolgokat szeretnék ma mondani, de Isten igéje szerint ezek a feltételei annak, hogy aki lépett, az tovább léphessen, megmaradhasson, és semmi és senki el ne szakíthassa őt Krisztustól. Valahogy úgy van ez, mint amikor valaki egy idegen országba kerül, és láttuk, hogy aki Isten gyermekévé lesz, az átlép a sötétség birodalmából az Isten országába. Annak meg kell szoknia az ottani táplálkozási módot, nincs más megoldása számára, meg kell tanulnia azt a nyelvet, ha boldogulni akar, el kell fogadnia azokat testvéreknek, barátoknak, munkatársaknak, akik ott laknak, és valamit dolgoznia is kell, hogy megéljen. Táplálkozni, a nyelvet beszélni, a közösséget megtalálni és a feladatot megtalálni. Ige, imádság, közösség, szolgálat. Ez az első négy, majd az úrvacsoráról külön beszélünk. Ez az első négy, amit itt az ige említ. Ige. Jézus Krisztus szavaiba kell kapaszkodnia annak, aki nem akar elszakadni tőle. Ígérteibe. Meg kell ismerni először is, hogy ő mit tanított nekünk és mit ígért nekünk. Ez ezt jelenti, testvérek, hogy elő kell venni egy Bibliát és el kell kezdeni olvasni. És feltétlenül rendszeresen hallgatni kell az ige hirdetést, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. A megmaradásnak és az erősödésnek ez az első feltétele. Zákeus új élete is azzal kezdődött, hogy Jézus megszólította őt. Jézus az ő igéjével, az ő beszédével végezel ma is mindent mindenkiben. És attól kezdve, hogy valakit megszólít és az felel neki, beszédes kapcsolatba kerülnek. Attól kezdve szakadatlanul tanácsolja, óvja, inti, segíti, biztatja, vigasztalja, megfigyja, mindig azt mondja neki, amire szüksége van, és ahol Jézus megszólalott, mindig történik is valami. Ő az ő beszédével végzi el az ő munkáját a mi életünkben. És mint ahogy naponta táplálkozunk, ha élni és dolgozni akarunk, naponta kell lelkileg is táplálkoznunk. Jézus nem véletlenül használja ezt a képet, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Naponta olvasni a Bibliát, akkor is, ha nem érti valaki eleinte, tehát valamit csak megért belőle, elolvas egy oldalt, egy mondatot csak megért, és legközelebb már többet fog. Ne az Ószövetséggel kezdjék azok, akik most kezdik, a Szentírást az érti meg, aki a közepén kezdi, és utána majd világosabb lesz az első fele is. Az Új Szövetséget kezdjük olvasni, valamelyik evangéliumot, talán a legegyszerűbb nyelve a János evangéliumának van. Naponta, figyelmesen, imádkozva, ceruzával, ami fontos, alá szabad húzni, amit nem értünk, kérdőjelet szabad oda tenni. Aztán azért van a közösség, hogy ott ezt meg lehessen beszélni, de enni, táplálkozni és megrágni, megemészteni, így válik az valóban életté a számunkra. Enélkül, aki ezt nem kezdi el, de szeretne lépni, enélkül csak kedves emlékké válik neki mindaz, amit hallott. Emlékké válik az is, hogy ő lépett, vagy lépni szeretett volna. Mert nincs ereje a lépegetéshez, a Krisztus követéshez, táplálék nélkül. Isten az ő igéjét adja nekünk táplálékgyanánt. A második feltétele a Krisztusban maradásnak az imádkozás. Ő megszólított engem, elemi dolog, hogy válaszolok rá. Tudom már, hogy kinek lehet válaszolnom. Az imádság a fiak kiváltsága. Az imádság nem kötelesség, hanem jog. Azoknak a joguk, akik Jézusért Isten gyermekei lettek. Az imádság az Isten országának a sajátos nyelve, amit meg kell tanulni. Nem szép imádságokat vár tőlünk Isten, hanem őszinte imádságokat. Az ima könyveket nyugodtan félretehetjük. Isten arra kíváncsi, hogy a mi szívünkben mi van, és onnan mi fakad. A gyermek sem úgy beszél az apjával, hogy felolvassa a mondani valóját. Spontán, ami jön, töredezett mondatokkal, ügyetlenül, de őszintén és hittel és vágyakozva és neki. Hogy mennyire fontos az, hogy mi halljuk az ő igéjét, és arra válaszoljunk naponta, rendszeresen imádsággal, ezt mutatja, hogy milyen nehéz ezt megvalósítani. Aki elkezdi, az minden nap újra meg kell, hogy harcoljon érte, mert sose alkalmas. Mindig valami sürgősebb dolog van. Mindig máskorra akarnánk halasztani. Az ördög pontosan tudja, hogy ez köt össze minket Jézussal. Ezt kell tehát elvágni. Csak ne most. Majd, ha nyugalom lesz, majd, ha csend lesz, majd a szabadságunk alatt, majd, ha megöregszem, majd, ha iskolások lesznek a gyerekek, majd, ha vakáció eljön. Csak ne most. Most halljál éhen. Ne követhess Krisztust. Ezért bármennyire egyszerű és talán közhelyszerű dolgok is ezek, az örök életünk múlik azon, hogy táplálkozunk-e igével, és beszélgetünk-e Istennel imádságban. Inkább legyenek rövidek az imádságaink, de konkrétek. Kapcsolódjanak az igéhez, amit olvastunk. Legjobb úgy kezdeni, hogy egy mondattal könyörgünk, hogy Uram, hadd értsem meg most a te igédet. Ez a 2000 éves szöveg legyen nekem maivá, a te szabaddá. Aztán elolvassuk többször a következő ige szakaszt, és amit megértettünk, ahhoz kapcsolódik az imádságunk. És ne csak kérjünk, és ne csak e földi életre vonatkozó dolgokat kérjünk. A harmadik, ami szükséges ahhoz, hogy megmaradjunk és növekedjünk, a közösség. Közösség nélkül egymagában senki nem növekedhet a hitben. Szükség esetén egy ideig megmaradhat az ember, de növekedni, erősödni semmiképpen nem lehet benne. Hogyha egy lobogó tűzből kiveszünk egy lángoló fahasábot és letesszük a tűz mellé, az hamarosan kihúny és elhamvad. Elüszkösödik. Ha visszatesszük, megint lángra kap. Együtt égnek a fahasábok. Mindenki találja meg a maga közösségét a gyülekezetben. Azokat, akik a mi gyülekezetünk területén laknak, hagy hívjam a mi alkalmainkra. Azokat, akik egy másik gyülekezethez tartoznak, hadd küldjem szeretettel abba a gyülekezetbe. Keressetek testvéreket magatoknak, testvérek. és álljatok oda ti is testvérként mások mellé. Ilyenek a gyülekezetek, amilyenek. Így fogadjuk el egymást, nem tökéletesek a Krisztus gyermekei sem, de szeretik Jézust és utálják a bűneiket. És hogyha ez a kettő bennetek is megvan, csatlakozzatok hozzájuk. Ebben erősödhettek, és így visz előre közösen minket, a mi Urunk. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy ha csak ketten vagy hálman összejönnek az én nevembe, ott vagyok közöttük. Ez nyilván azt is jelenti, hogy átalakul a vasárnapja annak, aki Jézust követni akarja. Van erre világos igei útmutatásunk, ha tetszik isteni parancs, és van sok-sok szomorú példa, amelyik mutatja, hogy ha valaki nem úgy él, hogy 6 napon át csak ugyan dolgozik, és a 7. megszenteli, az kiesik a ritmusból, aritmiássá válik az élete, és tönkre megy belé. Átalakul a vasárnap, elmaradnak emberek, régi barátok azok mellől, akik Krisztus nyomába szegődtek, új barátokat, testvéreket kapnak, új célok vonzák őket, új közösségben találják meg majd az otthonukat. Ezt meg is kell keresni. És a 4., amit az ige ajánl, a szolgálat. Csináljon is valamit az, akiért Jézus mindent megtett. Adjon tovább valamit abból az, aki Jézustól mindent, az életét kapta meg. Nem becsületes dolog magunknak megtartani azt, amit Jézus ilyen célra adott. Erről egyébként rendkívül világosan szól a mi Urunk, amikor a samáriai asszonynak azt mondja, hogy az a víz, amit én adok néktek, az ő igéjére gondol és az örök élet ajándékára, az olyan víz, hogy aki elfogadja, soha többé nem szomjúhozik meg, sőt, átárad rajta, és benne is örök életnek forrásává változik. Ő maga megelégedik, és másokat is tud táplálni, itatni vele. Az a jó, hogyha nem mi akarunk vállalni szolgálatot, és nem válogatunk a szolgálatok között. Csendes készenlétet jelent ez, amit Isten ránk bíz. Egyszer egy igen tekintélyes, nagytudású férfiú befogadta az életébe Jézus Krisztust, és azonnal ez a vágy ébredt föl benne, hogy de jó lenne valamit tenni is az ügyért. És hónapok teltek el úgy, hogy nem volt szükség rá. Már-már kezdett megneheztelni arra a gyülekezetre is, amelyikbe járt, amikor egyszer egy bibliaórára indulva, a lépcsőházban megszólította őt valaki, a házban lakott egy idős, beteg férfi, hogy hazafelé jövet nem hozna neki egy esti hírlapot. Mondta, hogy szívesen hoz. Te látta, hogy ez nagyon fontos öreg barátjának, és attól kezdve a munkából hazafelé mindig hozott neki egy esti hírlapot. Hetek teltek el, hogyha kicserélték az újságot és az árát, míg egyszer behívta, beszélgettek, a legközelebbi alkalommal hitbeli dolgokról is beszélgettek. Nem sokkal ezután ez a súlyos beteg idős férfi is befogadta az életébe Jézust, sőt, őt lett bizonyságtevővé a családjában, és így használta fel őt. A legkisebb szolgálatot is örömmel fogadjuk, ha az Úr bíz meg vele. De mindenképpen erősít bennünket is, hogyha szolgálatot végzünk. Nos, ez a 4 legfontosabb módja annak, hogy mi Krisztusban maradjunk, tőle el ne szakadjunk, a rendszeres, komoly, egyre mélyebb ige tanulmányozás, az imádság, ima élet, a közösség és a benne való erősödés, és a szolgálat. És így fog haladni előre a mi keresztjén életünk. Én remélem azt, hogy egy hét alatt összebarátkoztunk annyira, hogy senki nem fog nagyon megbotránkozni, hogyha egy egyszerű ábrán én ezt meg is mutatom. Tudnilik, a hívő ember életével az történik, hogy a közepe kicserélődik. Amíg valaki önmaga körül forog, magának a tengelye, addig nem fogadta be Jézus Krisztust. Mihelyt befogadja, Krisztus lesz az élete tengelye, Krisztus körül forog az egész élet, azért mondja Zákeus, hogy Uram, számomra mától a szavad parancs, körülötted forog minden. Krisztus lesz az élet tengelye, egyben minden terhet is ő hordoz. Ezért olyan teherbíró Krisztus igazi tanítványa. Ez a tengely azonban még nem kerék. Ahhoz, hogy a hívő ember élete előre haladjon, keréknek kell lenni. A keréknek küllői vannak. Egy küllője Isten igéje, amivel erősít. A másik az imádság, amivel arra felelek. A harmadik a közösség, ahol erősödöm. A 4. a szolgálat, ami végett ezt az egészet kaptam tőle. Nem csak a magam üdvösségéért kaptam, a többiekért kaptam. És így lesz ez erős kerék, amelyik aztán gurulhat, és van növekedés, gyarapodás, fejlődés a hívő ember életében. Mert az élet nem ismer stagnálást. Vagy növekszik, vagy zsugorodik. És ha mi növekedni akarunk a Krisztusban, akkor ezek azok az elemi feltételek, amikre ügyelnünk kell. Most csak röviden és vázlatosan mondottam el mindezt. Ha Isten segít minket a most következő csütörtöki Biblia óráinkon, majd részletesen is szólunk arról, hogy mivel Jézus lépett, mik a mi lépéseink, hogy nyomában maradjunk, és le ne maradjunk mögüle. És éppen ebben a vele való közösségben erősít meg minket az úrvacsora is. És ez az ötödik pont, amit kiegészítésül még szeretnék mondani. Mi itt most igen sokan a holnapi úrvacsorára is készülünk, legyen ez az este úrvacsorai előkészület is. Sokszor kérdezik testvérek, hogy mi az értelme az úrvacsorának, miért kell egyáltalán úrvacsorázni, kinek lehet úrvacsoráznia, mi a jelentősége az úrvacsorának, mi lenne, ha valaki nem úrvacsorázna. Nos, miért kell? Egyszerűen azért, mert Jézus parancsolta. Azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez elég indok a mi számunkra. De mire jó? Mi az értelme? Pál apostol egy mondatban összefoglalja, hogy mi. Azt mondja, valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Vagyis két fontos tényre emlékeztet az úrvacsora. Jézus Krisztus érettünk bemutatott váltság halálára és az ő dicsőséges visszajövetelére. Ez a két pillér az, ami között feszül az az ív, az az út, amelyiken a mi hívő életünk kerekének gördülnie kell. Nos, az úrvacsora ebben segít, hogy tudjuk, honnan jövünk és hova megyünk. A kereszttől jövünk, az Úrnak halála ereje éltet minket, de nem céltalan és nem bizonytalan a jövendőnk, az ő dicsőséges visszajövetelét várjuk, és arra készülünk, amikor mi is az ő dicsőségét kapjuk majd. Addig hordozzuk az ő gyalázatát, de ez a perspektívánk. Az Úrnak halálát és az ő dicsőséges eljövetelét teszi egészen szemléletessé számunkra az úrvacsora. Hogyan teszi szemléletessé? Úgy, hogy míg az ige hirdetés a fülünkön és az értelmünkön keresztül táplálja a hitünket, addig az úrvacsora a szemünkön és az érzékeinken keresztül táplálja ugyancsak a hitünket. Semmi új és semmi többlet nincs az úrvacsorában az igéhez, az ige hirdetéshez képest. Csak egyszerűen újabb csatornákon át hatol be az evangélium, ami lényünkbe, szemléletesebben, kézzel foghatóbban mutatja meg nekünk az Úrnak halálát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egészen kézzel foghatóvá lesz számunkra, hogy ilyen nagy a mi bűnünk, hogy Isten fiának bele kellett pusztulnia abba, hogy elintézze ezt az ügyet, és ilyen nagy az isteni kegyelem, hogy ténylegesen kifizette a mi bűnadósságunkat. És amikor mi úrvacsorázunk, akkor ez ebben erősít meg minket, hogy amilyen valóságosan ott van az úrasztalán a kenyér és a bor, olyan valóságosan kiegyenlítette Jézus az én adósságomat. Nincs többé adósságom, szabad vagyok. És amilyen valóságosan megeszem, lenyelem, bocsánat, hogy ilyen naturálisan leírom, és az felszívódik a szervezetembe, és az nem lehet onnan kiszedni többé, és külön választani én tőlem. Olyan valóságosan enyém a Krisztus igazsága, tisztasága, szentsége. És ebben a saját szívem hitetlensége sem rendíthet meg engem. Nos, a mi meggyőzésünk érdekében használja Jézus ezt a jelet, amely túlmutat önmagán. A kenyér és a bor jel túlmutat az Úrnak halálára. Ennyire valóságosan elvégezte ő az én megváltásomat, és ennyire valóságosan vihetem magamban Krisztust. Úgy, hogy az Efézus 3.17-ben olvassuk, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben az ő lelke által, hogy lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben. Nem az úrvacsora jegyei adják nekünk a bűnbocsánatot. Jézus Krisztus adta meg egyszer s mindenkor a bűneink bocsánatát. De ezek a jegyek újra és újra meggyőznek, megerősítenek minket ebben a bizonyosságban, és szemléltetik nekünk ezt, hogy sajnos ilyen szomorú a helyzet, hogy ilyen valóságos az én bűnöm, de Isten kegyelméből ilyen nagy a szabadulás, és ilyen valóságos a bocsánat, és ennyire enyém Jézus Krisztus, és benne az új élet. Ki úrvacsorázhat? Az, aki mindezt komolyan veszi, és változni akar. A példabeszédek könyvében olvassuk ezt az igét, hogy aki eltakargatja a bűneit, nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ez a feltétele az úrvacsorának. Aki a maga bűneivel jön Istenhez, és azokat ott akarja hagyni. Nem csak bocsánatot kér rájuk, hanem szabadulni is akar tőlük. Aki változni akar, az úrvacsorázhat. Aki nem akar változni, testvérek, ne úrvacsorázzék, mert ítéletet eszik és iszik magának. Aki úgy mer az úrasztalához jönni, mint akikről Jeremiás mondja, hogy eljöttök a templomba, hogy onnan elmenve ugyanazokat az utálatosságokat cselekedjétek, az ne úrvacsorázzék, mert súlyosbítja a helyzetét. De aki ezzel az őszinte bűnbánattal tud jönni, hogy Uram, tele vagyok szennyel, nem tudom magamat tisztára mosni, de tiszta szeretnék lenni. Kérem a te tisztaságodat, amit ígérsz nekem. Köszönöm. Az úrvacsorázzék. Ez a feltétele az úrvacsorának. És miért van arra szükség, hogy újra és újra úrvacsorázzunk? Jézus erről is olyan világosan beszél, éppen amikor úrvacsorázott a tanítványokkal, és közben megmosta a lábukat. És Péter, akinek mindig eredeti és egyéni ötletei voltak, először azt mondja, hogy az ő lábát nem szabad megmosni, mert ez nem illik, hogy a mester a tanítványét megmossa. Jézus mondja, hogy már megint nem érted a lényeget, majd később megérted. Jó, Uram, de akkor mindent, a kezemet is, a fejemet is. És erre mondja Jézus, hogy azt nem kell. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, ama beszéd által, amit szóltam néktek. Jézus tanítványai befogadták Jézust, az ő igéjét, és ez megtisztította őket. Újjászületett emberek lettek. De az újjászületett ember is a földön jár, és bepiszkolódik a lába. És mint a naponkénti esti lábmosás, olyan az úrvacsora. Lábmosás közben fogyasztották az úrvacsorát, úrvacsora közben mosta meg Jézus a tanítványok lábát. A hívő ember is kísérthető és vétkezik, de ő a bűnt bűnnek látja és szabadulni akar tőle, ezért újra és újra a kegyelemért könyörög. Kegyelemből él. Megtanul kegyelemből, bocsánatból élni. És ebben is megerősíti őt az úrvacsora. Tiszta, mert Jézus tisztasága az övé, de újra és újra beszennyeződik, ahol a világgal érintkezik a lába, és azt újra és újra meg kell, és meg lehet tisztítani. Mindenki jöjjön hát az úrasztalához, aki változni akar, bűnöket elhagyni, és kész Isten bocsánatát elfogadni. És aki nem egyedül, hanem Jézussal akar tovább menni. Ne haragudjatok, ha ezt a nagyon komoly és szent hívást egy derűs anekdótával illusztrálom, vagy egészítem ki. Egyszer egy keresztény ember azt álmodta, hogy a pokol kapuja előtt állt, bekopogott és megkérdezte, hogy vannak-e itt reformátusok? Vannak, jött a válasz. Hát katolikusok, azok is. Evangélikusok, vannak. Pünkösdiek, azok is vannak. Különös dolog, gondolkozott rajta. Aztán egyszer becsengedett a mennyország ajtaján is, és megkérdezte, hogy vannak-e itt reformátusok? Nincsenek. Katolikusok, nincsenek. Evangélikusok, azok sem. Hát kik vannak? Isten gyermekei, akik elfogadták bűneik bocsánatát Jézus Krisztusban. Isten az övéit hívogatja magához, Jézus önmagához hív, és nem egyik vagy másik felekezetből vagy felekezetbe, aki ő hozzá vágyakozik, az vegye az életvizét ingyen. Amikor János apostol a látomásában megkérdezte az angyalt, hogy kik ezek, az üdvözültek seregét látva, ő is ilyen választ kapott. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Mert mint ahogy ezen a héten többször hallottuk, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Aki tehát meg akar maradni a Krisztussal való közösségben, az vegye nagyon komolyan az ige hallgatását és olvasását és megtartását, a Jézussal való imádkozó párbeszéd lehetőségét, a közösségnek az ajándékait és próbatételeit, a szolgálatot, amit ő bíz ránk, és éljen az úrvacsorával is, a szó ilyen biblikus értelmében. Vagyis mind az öt ujjával, 10 körömmel ragaszkodjék ahhoz a Krisztushoz, aki utána jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És miközben 10 körömmel ragaszkodunk a mi Urunkhoz, aközben is tudhatjuk, hogy nem a mi kapaszkodásunk tart meg minket, hanem ő tart meg minket. A Filippi 3.12-ben van egy szójáték, amivel Pál apostol még hangsúlyosabbá akarja tenni ezt az igazságot. Így hangzik ez a vers: nem mondom, hogy már elértem, tudnélik az üdvösséget, a tökéletességet, a győzelmi koszorút, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy elérjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. És itt a görög szövegben ez, hogy nem mondom, hogy már elértem, és ez, hogy megragadott engem, ugyanaz a szó. Ami azt jelenti, hogy nem én még nem fogom a győzelmi koszorút, de Krisztus már fog engem. És ez a garancia, a biztosíték arra, hogy eljutok odáig minden körülmények között, és enyém lesz a győzelmi koszorú. Én még nem fogom, én még csak léptem egyet, és fogalmam sincs, mi vár rám a Krisztus útján. De Krisztus fog engem. És senki ki nem ragadhat minket az ő kezéből. És ő visz majd el odáig. De én is kapaszkodjam, de ő tart meg engem. Arra gondoltam, hogy közösen is készülhetnénk mi a holnapi úrvacsorára. Legyen a mi imádságunk most Dávidnak a bűnbánó imádsága. A magunk imádságaként olvasom lassan a Zsoltárok könyve 51. részét. Úgy gondoljuk együtt magunkban, és úgy álljunk oda most Isten elé. Utána pedig maradjunk majd egy percig csendben, és aztán mondjuk el együtt a mi atyánkot. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemed előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett az anyám. Te pedig az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításom Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkamat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Amen.